23. fejezet. Az elszabadult indulatok kavargásában csak Landriani érsek maradt hű fiatal barátja ügyéhez, még a fejedelemasszony előtt is hivatkozni, mert ismételten a jogszabályra, minden perben előítéletmentesen kell megvárni, míg a távol lévő igazolhatja magát. Fabrizio szökése után, rögtön másnap, többen is kaptak egy eléggé közepes szonettet, mely úgy ünnepelte a szökés, mint a század egyik nagy hőstettét, és Fabriziót angyalhoz hasonlította, aki kitárt szárnyal száll le a földre. Két nap múlva egész Párma egy felséges szonettet szavalt. Fabrizio monológia volt, amint a kötélen lefelé csúszva felidézi életének különböző fordulatait. A szonett két csodálatos szakaszát hallva a pármaiak egészen másképpen gondolkoztak róla. A hozzáértők mind felismerték Ferrante Palla hangját. S most kellene igazán elbeszélővé válnom, de honnan vegyem a megfelelő színeket, hogy érzékeltessem a felháborodást, mely elöntötte a tisztességes szíveket, mikor megtudták a szakkai kivilágításnak rémületes arcátlanságát. Mindenki a hercegnét támadta, még az igazi liberálisok is azt gondolták, gonoszul bajba keverte a különböző börtönekben fogvatartott szerencsétlen gyanúsított katonákat, feleslegesen dühítette tovább a fejedelmet. Moszkva gróf kijelentette, a hercegnő régi barátai nem tehetnek mást, el kell őt felejteniük. Tehát egyhangú volt a szidalmazás, ha egy idegen érkezik a városba, bizonyára meglepő, milyen erőteljes itt a közvélemény. De ebben az országban értékelni tudják a bosszú gyönyörűségét, és a szakkai kivilágítás, és az a csodálatos ünnepség, 6000-nél több paraszt megvendégeltetése a parkban, ez mind határtalanul tetszett. Pármában mindenki arról beszélt, hogy a hercegné 1000 cekhínot osztatott ki parasztjai között. Ezzel magyarázták, hogy a szakkaiak kissé barátságtalanul fogadták azt a 30 csendőrt, akiket a hatóság elég ostobán kiküldött a faluba, 36 órával a felséges éjszaka és az utána következő általános részegség után. A csendőröket kövekkel haigálták, és azok meg is futamodtak. Kettő leesett lováról, ezeket a póba lökték. Azt már alig vette észre valaki, hogy a San Severin a palota nagy vízmedencéje megrepett. Éjszaka volt, amikor néhány utcát elintott a víz, az egyiket jobban, a másikat kevésbé, másnap akár azt hihették, eső esett. Lodovico mindenre gondolt, és betörte a palota egyik ablakát, kézenfekvő volt a magyarázat, itt tolvajok jártak. Még egy kis létrát is találtak, csak Moszkva gróf ismert rá barátnője szellemességére. Fabrizio erősen eltökélte, amint teheti, visszatér Pármába. Lodovicot hosszú levéllel az érsekhez küldte, és a hűszolga visszafordult, hogy az első Piemonti faluban, San Nazaróban, Paviától nyugatra postára adjon egy latinul írt levelet a nemes főpap írta fiatal pártfogoltjának. És még egy részletet közlök, amit olvasóim sok más részlettel együtt talán hosszadalmasnak tartanak azokban az országokban, ahol már nincs szükség semmilyen óvatosságra. Fabrizio del Dongo nevét soha nem írták le. Minden neki szóló levelet Lodovico San Michelinek címeztek a svájci Locarnóba, vagy a Piemonti Belgiratéba. Durva papírból ragasztották a borítékot, ügyetlenül pecsételték, a címzést alig lehetett elolvasni, és egy-egy levélen néha szakácsnékhoz illő ajánlást díszelget. Mindegyikre nápolyi keltezést írtak, a valóságosnál 6 nappal korábbit. A Piemonti San Nazaro faluból, Pavia mellől, Lodovico azonnal visszatért Pármába. Olyan megbízást kapott, ami Fabriciónak nagyon-nagyon fontos volt. Nem kevesebbről volt szó, Clelia Contihoz kellett eljuttatnia egy sejemkendőt, melyre Petrarca egyik szonettjét festették. Bevalljuk, a szonetben egy szót megváltoztattak. Clelia az asztalán találta a sejemkendőt, 2 nappal azután, hogy Crescenzi Marchi megköszönte Clelia döntését, és a világ legboldogabb emberének vallotta magát. Talán nem kell részleteznünk, mit érzett Clelia, amikor megbizonyosodott, hogy szünet nélkül rágondolnak. Lodovicónak minden részletet, a legapróbbat is össze kellett gyűjtenie mindarról, ami a fellegvárban történt. Tőle tudta meg Fabrizio a szomorú hírt, hogy a Crescenzi házasságot, úgy látszik, már elhatározták. Alig múlt el nap, hogy a Marchi ne rendezett volna valamilyen ünnepséget bent a fellegvárban. Nagyon komoly jel volt, hogy a mérhetetlenül gazdag, tehát nagyon fösvény Marchi, Észak-Itáliában a gazdagok mind fösvények. Igen költséges előkészületeket tett, és mindezt olyan lányért, akinek nem volt hozománya. Fabio Conti tábornokot fölöttébb sértette is ez a megállapítás, honfitársainak első gondolata, és ezért éppen most vásárolt egy 300 000 franknál is drágább birtokot, és ő, akinek semmilyen nem volt, készpénzzel fizetett, nyilván a Marchi pénzéből. A tábornok azután kijelentette, hogy a birtokot hozományként adja a lányának. Crescenzi Márki rendkívül józan esze, persze nagyon nevetséges kiadásnak ítélte a 12.000 frankot meghaladó átírási és más költséget. A Márki Lyonban csodálatos, színes kárpitokat rendelt, a híres pallági bolonyai festőművész tervezte őket mindenki gyönyörűségére. Ezekkel a kárpitokkal a Márki palotájában a 17 földszinti szalont vonták be, és minden egyes kárpit a Crescenzi család történetének legdicsőbb haditetteit örökítette meg. Talán mindenki tudja, hogy a Crescenziek a híres Crescentiustól származnak, aki 985-ben konzul volt. A Pármába szállított kárpitok, órák és a csillárok értéke a 350.000 frankot is meghaladta, a meglévő tükrökhöz új tükröket hozatott, és ezekért is legalább 200.000 frankot fizetett. Csak két régi szalonját hagyta érintetlenül, ezekben Parmigianónak az isteni Correggio óta Párma legnagyobb festőjének remekei pompáztak. Különben az első és második emelet minden termében Firenze, Róma és Milánó híres művészei dolgoztak, és freskókkal díszítették a falakat. Fockelberg, a nagy svéd szobrász, a római Tenerani és a milánói Marchesi már egy esztendeje mintáztak 10 domborművet. Crescentiusnak, a kiváló konzulnak 10 hőstettét ábrázolták. A freskóval díszített mennyezetek is többnyire őt idézték. Mindenki megcsodálta azt a mennyezetet, melyen Haez, a milánói Haez úgy mutatta be Crescentiust, hogy Francesco Sforza, az Elysiumi mezőkön fogadja őt, Lorenzo Magnifico, Robert király, Cola di Rianci, a néptribun Machiavelli, Dante és a középkor többi nagy férfi a társaságában. Ez a hódolat a rendkívüli szellemek előtt, mintha gúnyos fintor lett volna a hatalmon levők felé. A sok nagyszerű részlet teljesen lekötötte Párma nemességének és polgárainak figyelmét, és hősünk szíve összeszorult, amikor mindenről Lodovico 20 oldalas, gyerekesen lelkendező leveléből értesült. A levelet Casalamaggiore egyik vámőrjének mondta tolba. Én meg szegény vagyok, gondolta Fabrizio, pénzem mindössze, és minden évre 4000 lira. Milyen vakmerőség, hogy azt a Clelia Contit merem szeretni, akiért ennyi csoda történik. A Lodovico hosszú levelének egyik bekezdése saját rossz kézírásával arról számolt be urának, hogy valamelyik este találkozott a szegény Grillóval, akin látszott, hogy bujkál, megjárta a börtönt, majd szabadon engedték. Grillo egy szekhínót kért tőle irgalomból, ő 4-et adott a hercegné nevében. A régi börtönőrök szám szerint 12-en. Most kerültek szabadlábra, és fogadkozta, hogy késsel vendégelik meg, olaszul Trattamento di Cortellate, utódaikat, az új őröket, ha a fellegváron kívül bárhol találkoznak velük. Grillo mondta el, hogy majdnem minden este szerenád hangzik fel a várban, hogy Clelia Conti kisasszony nagyon sápadt, és még egyebeket is mondott. Ez a jelentéktelen szó volt az oka, hogy Lodovicohoz rögtön futár érkezett a parancsal, térjen vissza Locarnóban. Visszament, és az élő szóval elmondott részletek még jobban elszomorították Fabriciót. Az olvasó képzeletére bízzuk, kellemes társaság lehetette a szorongó hercegnének a nyomott Fabrizio. Hősünk inkább meghalt volna sem, hogy kiejtsi előtte Clelia Conti nevét. A hercegné iszonyodott Pármától. Fabrizio meg felségesnek és megindítónak érzett mindent, ami erre a városra emlékeztette. A hercegné most többet gondolt bosszújára, mint valaha. Milyen boldog volt Giletti bajthozó halála előtt. És hogy élt most? Várta a szörnyű eseményt, melyről szót sem mondhatott Fabriciónak. Ő, aki akkor, mikor Ferrantéval megegyezett, azt hitte, boldoggá teszi Fabriciót, ha a fiú megtudja, hogy egy napon bosszút állnak érte. Elgondolhatjuk, milyen kellemesen teltek a hercegné és Fabrizio napjai. Legtöbbnyire komoran hallgattak mind a ketten. S hogy együtt létük még szórakoztatóbb legyen, a hercegné engedett a kísértésnek, és elkövetett egy kis gonoszságot imádott unokaöccsével. A gróf szinte naponta írt neki, bizonyára futárokat küldött, mint a nagy szerelem idején, mert leveleit mindig valamelyik svájci városban bélyegezték le. A szegény férfi aggódva és feszülten fogalmazta ezeket a leveleket, nehogy nyíltan árulkodjanak szerelméről, és arra is ügyelt, hogy mindig szórakoztató legyen. Figyelmetlen tekintettel éppen csak átfutották sorait. Ó, mit ér a becsült szerető hűsége, ha a szívünket összetöri annak a másiknak hidegsége, akit jobban szeretünk. Két hónap alatt a hercegné egyetlen egyszer válaszolt a grófnak, ekkor arra kérte, hogy érdeklődjék óvatosan a fejedelem asszonynál, és tudja meg, szívesen fogadna-e tőle egy levelet a kihívó tűzijáték után. Úgy tervezte, hogy a levelet a gróf adja majd át, ha jónak látja. Levelében a hercegné a fejedelemasszony udvarában nemrég megüresedett főudvarmesteri tisztséget kérte Crescenzi Márki számára, s további kérése az volt, hogy a főudvarmesterséget a Márki házassága jutalmául kapja meg. A hercegné levelét remek műnek nevezhetjük, a leggyöngédebben és legtökéletesebben kifejezett tiszteletadás volt, sima, fodortalan mondataiba egyetlen szó sem került be, mely a legtávolabbról is kellemetlenül érinthette volna a fejedelemasszonyt. És a válaszból csak úgy sugárzott a gyöngéd barátság, mely a távolságot nehezen tűri. Fiamnak és magamnak egyetlen tűrhető esténk sem volt, mióta oly hirtelen elutazott, írta a fejedelemasszony. Elfelejtette már az én kedves hercegném, hogy ő szerezte vissza tanácsadói jogomat, amikor udvartartásom tisztségeit betöltik. Azt hiszi, meg kell okolnia, miért kéri ezt a tisztséget a Márkinak, mintha bizony az én hercegném kívánsága nem volna mindennél előbbre való. A Márki megkapja ezt a helyet, ha ugyan tehetek valamit, és szívemben mindig marad üres hely, a legelső hely az én kedves hercegnémnek. Fiam pontosan ugyanezt mondja, bár egy nagy, 21 éves fiúnak talán nem is volna szabad ilyen határozott szavakat használnia, különben ásványmintákat kér magától Belgirate környékéről, az Orta völgyből. Leveleit remélem gyakran érkeznek majd, a gróf címére küldheti, aki változatlanul gyűlöli magát, és akit én elsősorban ezért az érzésért kedvelek. Az érsek is hű maradt magához, mindannyian reméljük, hogy viszont látjuk egyszer, ne felejtse, ennek így kell lennie. Gisleri Márkiné főudvarmesternőm, a jobb világba készülődik, szegény asszony elég sok bajt okozott nekem, és most megint alkalmatlankodik, mert rosszkor távozik. Betegsége eszembe juttatta annak a valakinek a nevét, akit olyan örömmel állítottam volna az ő helyébe. Ha ugyan feláldozta volna értem függetlenségét az a páratlan asszony, aki elhagyva minket, magával vitte udvaromból a jó kedvet. És ugyanígy folytatódott tovább is. Íme a hercegné úgy nézett most minden nap Fabrizióra, hogy amennyire csak tudja, éppen ő sietteti azt a házasságot, ami a fiút kétségbe ejti. Sokszor 4-5 órát bolyongtak a tavon, és egyetlen szót sem váltottak. Fabrizió tele volt tökéletes jó indulattal, de másra s más valakire gondolt, és egyszerű és őszinte lelkében semmi mondani való nem bukkant fel. A hercegné látta ezt, és vergődött. Annak idején elfelejtettük megemlíteni, hogy a hercegné egy házat vett Belgirátéban, a kedves faluban, mely valóban beváltja, amit a neve ígér, a tónak egy részlete látszik innen. Szalonjának földig nyíló ablakából San Severina hercegné egyenesen a bárkájába léphetett. Egészen közönséges bárkát vásárolt, 4 evezős is hajthatta volna, ő 12-t bérelt, és úgy intézte, hogy mindegyik Belgiráte környéki faluból legyen egy-egy ember. Harmadszor vagy negyedszer járhatott kint a tavon jól összeválogatott embereivel, amikor megállította az evezőket. Minnyájan a barátaim vagytok, mondta nekik. Egy titkot bízok rátok, unoka. Egyik este Locarnóban Fabrizionál tartózkodott a hercegné, vele a Márkiné és a 2 lány. A locarnói esperes és a plébános tisztelget éppen az asszonyoknál, az esperes, aki érdekelve volt egy külkereskedelmi vállalkozásban, és ezért mindig ismert a legfrissebb híreket, váratlanul ezt mondta. Meghalt a pármai fejedelem. A hercegné erősen elsápadt, alig tudott megszólalni. Ismerik már a részleteket is? Nem, felelt az esperes. Csak halálának híre terjedt el, de az biztos. A hercegné Fabrizióra pillantott. Értettem, gondolta. Ezerszer többet, rosszabbat is megtettem volna, és most itt ül mellettem, közömbösen is arra a másikra gondol. A hercegnének már nem volt ahhoz ereje, hogy ezzel a rettenetes gondolattal megbirkózzék, eszméletét vesztve összeesett. Mindenki körülötte sürgölődött, mindenki segíteni akart, de amikor a hercegné magához tért, észrevette, hogy Fabrizio távolról sem olyan buzgó, mint az esperes vagy a plébános, réveteg volt, mint mindig. Vissza akar menni Pármába, gondolta a hercegné, és talán arról ábrándozik, hogyan akadályozhatná meg Clélia és a Márki házasságát, de ezt én nem engedem. Majd eszébe jutott, hogy itt a 2 pap, és gyorsan megszólalt. Nagy fejedelem volt, akit sokan megrágalmaztak, óriási veszteség ért bennünket. A 2 pap elbúcsúzott, és a hercegné, hogy egyedül maradhasson, bejelentette, lefekszik. Az óvatosság kétségtelenül azt kívánná, tűnődött, hogy várjak egy hónapot, vagy akár 2, mielőtt visszatérnék Pármába, de érzem, hogy ehhez nem vagyok elég türelmes. Túlságosan sokat szenvedek itt. Elviselhetetlen látni, hogy Fabrizio örökké álmaiba merül, mindig néma. Ki hitte volna, hogy egyszer unatkozni fogok, ha kettesben járunk ezen a gyönyörű tavon, és éppen akkor, amikor többet tettem azért, hogy megbosszuljam őt, mint amennyit bevallhatok neki. A halál már semmiség lesz azután, amit most kell végignéznem. Most fizetek az áradó boldogságért, a gyerekes öröméért, amit Pármai palotámban éreztem, mikor befogadtam oda a Nápolyból visszatérő Fabríciót. Ha akkor kimondok egy szót, minden másképpen fordul, és ha hozzám köti magát, talán soha meg nem látja a kis Kléliát. De attól a szótól visszarettentem és borzadtam, és az a lány most elveszi őt tőlem. De hát nem így természetes. Ő 20 éves, én gondoktól elgyötörten betegen kétszer annyi vagyok. Meg kell halni, legyen már vége. A 40 éves asszony már csak azoknak a férfiaknak lehet fontos, akik fiatalon szerették. Rám már csak a hiúság örömei várnak, érdemes ezért élni. Egyukkal több. Pármába kell menni, szórakozni kell. Jöhet egy fordulat, és halálra ítélnek, hát ez sem lenne nagy baj. Felségesen halnék meg, és mielőtt befejezném, de csak akkor megmondanám Fabriciónak, hálátlan, érted, halok meg. Igen, azzal a néhány évvel, amely még az enyém, már csak Pármában tudok mit kezdeni. Ott az előkelő arisztokrata nő leszek. Milyen jó volna, ha most is örülni tudnék a sok kitüntetésnek, mely oly boldogtalanná tette valaha ezt a szegény Raversit. Akkor, ha tudni akartam, milyen boldog vagyok, az irigy szemekbe kellett néznem. Hiúságom egynek örülhet, a gróf kivételével talán senki sem sejtheti meg, mi végzett örökre szívemmel. Mindig szeretni fogom Fabriciót, vigyázni fogok rá, de nem engedem, hogy meghiúsítsa Clélia házasságát és végül feleségül vegye. Nem, ez nem történhetik meg. Komor monológiából idáig ért a hercegnő, mikor nagy zaj tört rá a házból. Helyes, gondolta, itt vannak, most letartóztatnak. Ferrantét bizonyára elfogták, és ő vallott. Annál jobb, legalább lesz, mivel foglalkoznom, a fejemért fogok harcolni velük. De primo, nem engedhetem, hogy elfogjanak. A hercegné éppen csak magára kapott valamit, és lefutott a kert végébe. Már arra gondolt, átmászik egy alacsony falon, és a réten át menekül. De ebben a pillanatban meglátta, hogy beléptek szobájába. Megismerte a gróf bizalmas emberét, Brunót, egyedül jött, mögötte a szobalány. A hercegné közelebb ment a francia ablakhoz, Bruno éppen azt mondta el a szobalánynak, hogyan sebesült meg. A hercegné belépett a szobába, Bruno csak nem leborult lábához, úgy könyörgött, ne árulja el a grófnak, milyen furcsa időben érkezett. A gróf úr rögtön a fejedelem halála után kiadta a parancsot a postaállomásoknak, Pármai alatt való nem válthat lovat. Én tehát a palota lovaival utaztam egészen a Póig, de amikor a bárkából kiszálltam, kocsim felborult, összetört, elmerült, olyan erős zúzódása kértek, hogy nem tudtam lóra ülni, pedig kötelességem lett volna. Jó, mondta a hercegné, de most hajnali 3 van, azt fogom mondani, hogy délben érkeztél, de nehogy elárulj. Végtelenül köszönöm a jóságát, hercegné. Irodalmi művekben olyan a politika, mint a pisztolylövés hangverseny közben. Közönséges dolog, de mindenki felriad rá. Csúnya ügyeket fogunk részletezni, szívesen hallgatnánk róluk több okból is, mégis össze kell kapcsolnunk ezeket a részleteket olyan eseményekkel, melyek már a mi világunkba tartoznak, hőseink lelke a színpadok. Ó Istenem, hát hogyan halt meg a nagy fejedelem? Kérdezte a hercegné Brunót. Költöző madarakra vadászott a Pó menti mocsarakban Szakkától 2 mérföldnyire. Vadászat közben belezuhant egy fűcsomókkal takart vödörbe. Már izzadt volt, és ott megfázott. Egy magányosan álló házba szállították, ahol néhány óra múlva meghalt. Mások azt mondják, hogy Katina és Borone urak is meghaltak, s a szerencsétlenséget annak a parasztnak rézedényei okozták, akihez betértek. Az edényekhez zöld rozsda tapadt vastagon. Mindnyájan ott 10 óra isztak a parasztnál, s végül a forrófejűek, a jakobinusok, akik azt mondják, amire vágyódnak, méregről suttognak. Tudom, hogy Totó barátom, a szállásról gondoskodó őrmester elpusztult volna, ha egy paraszt nem ápolja olyan önfeláldozóan, úgy látszik, jól értett a gyógyításhoz, és egészen különös orvosságokat csináltatott neki. No, de a fejedelem haláláról nem beszél már senki, igaz, ami igaz, nagyon kegyetlen ember volt. Amikor én eljöttem, a nép kint tolongott, hogy Rassi főügyészt megölje. A fellegvár kapuját is fel akarták gyújtani, hát ha sikerül kiszabadítaniuk a foglyokat. De sokan azt mondták, hogy Fabio Conti nyomban elrendelte, süssék el az ágyukat. Mások viszont biztosan tudták, hogy a vártüzérek vízzel locsolták meg a puskaport, nem kaphatók rá, hogy lemészárolják polgártársaikat. De hoztam egy sokkal érdekesebb hírt, még a Sándoláró és sebész bekötözte szerencsétlen karomat, valaki éppen Pármából érkezett, és ez az ember azt mondta, a nép az utcán elcsípte Barbonét, a vár hírett írnokát, agyonverték, és azután sétányon felakasztották a fellegvárhoz legközelebb álló fára. Majd a tömeg nekilódult, hogy összetörje a fejedelem szép szobrát az udvari parkban, de a gróf úr kirendelte testőrszázadot, felsorakoztatta őket a szobor előtt, és kihirdettette a nép előtt. Aki belép a parkba, élve onnét nem távozik, és a nép megijedt. De ami a legkülönösebb, pedig a Pármából jött férfi, aki azelőtt csendőr volt, ezt többször elismételte, a gróf úr belerugott P. tábornokba, a fejedelem testőrségének parancsnokába letépte válrojtját, és két katonával kivezettette a parkból. Erről ráismerek a grófra, kiáltotta a hercegné felcsapó jókedvel, olyan kedvel, amire egy perccel azelőtt nem gondolt volna. Moszka gróf soha nem fogja tűrni, hogy fejedelem asszonyunkat megsértsék, ami meg P. tábornokot illeti törvényes urait odaadóan tisztelve, soha nem szolgálta volna a trónbitorlót. Míg a gróf nem volt olyan kényes, ő végigharcolta a spanyol csatákat, s az udvarnál ezt sokszor szemére is vetették. A hercegné felbontotta a gróf levelét, de minduntalan megszakította az olvasást, 100 kérdése volt még Brunóhoz. Mulatságos levél volt. A gróf a leggyalázatosabb kifejezéseket használta, de minden szaván fény lett az öröm. Hallgatott a fejedelem halálának részleteiről, levelét így fejezte be. Bizonyára visszajössz, drága angyalom, mégis azt tanácsolom neked, várj egy-két napot, még megérkezik hozzád a fejedelem asszony futára, remélem már ma vagy holnap. Visszatérésednek olyan nagyszerűnek kell lenni, amilyen vakmerő volt távozásod. Azzal a nagy bűnössel, aki ott él melletted, azt tervezem, hogy 12 bírót hívok meg államunk különböző vidékeiről, majd ők ítélkeznek felette. De hogy érdemes szerint büntethessük a szörnyeteget, előbb hajbodorító papírt kell csinálnom az első ítéletből, ha ugyan megvan még valahol. A gróf ezután még egyszer felnyitotta a levelet. De hadd írjak egy másügyről is, töltényeket osztattam ki két testőrszázadnak, verekedni fogok és meg akarom érdemelni a kegyetlen jelzőt, melyel a liberálisok már régen megajándékoztak. Az az öreg múmia, P. tábornok a kaszárnyában arról mert beszélni, hogy kezdjünk tárgyalni a lázongó néppel. Az utcáról írok neked, most a palotába megyek, ahová csak holttestemen át léphetnek be. Isten veled! Ha meghalok, úgy halok meg, ahogyan éltem is. Bármi történt, imádlak. Ne feledkezz meg arról a 300 000 frankról, melyet nevedre helyeztem el D-nél Lyonban. Az a nyomorult Rassi, sápat, mint a halál, nincs parókája, el sem tudod képzelni, milyen förtelmes. A tömeg mindenáron fel akarja akasztani, nagy igazságtalanság volna. Igazán megérdemelné, hogy felnégyeljék. Az én palotámba menekült, utánam szaladt az utcán, nemigen tudom, mit kezdjek vele. A fejedelmi palotába nem vihetem, mert akkor ott kitörne a lázadás. Effió majd tapasztalni fogja, mennyire szeretem. Első szava ez volt Rassihoz, szerezze meg a Monsignore del Dongo ellen hozott ítéletet és minden a másolatát, amivel rendelkezik. És mondja meg azoknak az igazságtalan bíráknak, akik ennek a lázadásnak okozói, hogy valamennyit felakasztatom, természetesen magát is, kedves barátom, ha a jövőben akár egyetlen szóval említik ezt az ítéletet, amely soha nem is létezett. Fabrizio nevében egy gránátos századot küldök az érsekhez. Isten veled, kedves angyalom, a palotámat biztosan felgyújtják, és én elvesztem a te gyönyörű portréidat, de most sietek a fejedelmi palotába, hogy elcsapassam az aljas P. tábornokot, aki szabadon garázdálkodik. Aljasul hízeleg a népnek, ugyanúgy, ahogyan azelőtt a boldogult fejedelemnek hízelgett. Ezek a tábornokok mind halálosan félnek, azt hiszem, fővezérré neveztetem ki magamat. A hercegné kissé kajánul nem keltette fel Fabriciót. A grófra gondolva egyszerre csak olyan lelkesedés fogta el, hogy ez az érzés már-már a szerelemhez hasonlított. Nem tehetek okosabbat, a felesége leszek. Ezt rögtön meg is írta neki, és a levéllel útnak indította egyik emberét. Ezen az éjszakán a szomorúságra nem jutott ideje. Másnap déltájt egy bárkát pillantott meg a tavon, 10 evezős hasította sebesen a vizet. Fabrizio is, ő is hamarosan felismerte egyik férfinak pármai fejedelemség egyenruháját, valóban a fejedelem futára volt, még ki sem szállt, már oda kiáltott a hercegnének. A lázadást elfojtották. A futár Moszka gróf több levelét hozta, ezen kívül egy elbűvölő levelet a fejedelem asszonytól, s 5. Ranuccio Ernesto Pergamenre írt rendeletét, amely San Severina hercegnét San Giovanni hercegnővé és az özvegy fejedelem asszony fő udvarmesternőjévé nevezte ki. A hercegnék is együgyűnek hitte a fiatal ásványtudós fejedelmet, most azt látta, rövidke levele szellemes, és ebben a levélben szerelem is bujkál. Így kezdődött.
Hercegné, a gróf azt mondja, elégedett velem. Annyi minden esetre igaz, hogy vele tartva rám sütöttek néhány puskát, és a lovamat is eltalálták. Most, hogy látom, milyen nagyra vannak ilyen semmiséggel, komolyan szeretnék igazi csatában is részt venni, de nem az alattvalóim ellen. Mindent a grófnak köszönhetek. Tábornokaim, akik még soha nem voltak harctéren, mind úgy viselkedtek, mint a nyulak. Azt hiszem, ketten-hárman bolonyáig futottak. Amióta az a nagy és fájdalmas esemény az én kezembe adta a hatalmat, még egyetlen rendeletet sem írtam alá olyan örömmel, mint azt, amely magát anyám főudvarmesternőjévé nevezi ki. Eszünkbe jutott anyámnak is, meg nekem is, hogy maga egyszer mennyire megcsodálta San Giovanni Palazzetto gyönyörű kilátását, ez a kis palota valamikor Petrarkáé volt, legalábbis azt mondják. A kis birtokot anyám akarja magának ajándékozni. Én nem tudtam, mit adjak magának, s mert nem mertem felajánlani mindent, ami a magáé. Birodalmam hercegnőjévé tettem. Nem vagyok bizonyos benne, hogy tudja-e, a San Severina hercegi cím római cím. Rendem nagy szalagjával tüntettem ki csodálatos érsekünket, aki olyan szilárdan kitartott, és ezt a 70 éves emberek igazán ritkán teszik meg. Talán nem neheztel majd rám, hogy a száműzött hölgyeket mind visszahívtam. Azt mondják, ha ezentúl leírom nevemet, mindig eléje kell írnom, jó akarója. Őszintén bánt, hogy így el kell pazarolnom olyas valamit, ami csak akkor egészen igaz, ha magának írom. Jó akarója, Ranuccio Ernesto. Ki kételkedhetett volna ilyen szavak után, hogy a hercegnére a legmagasabb kegy várakozik. Mégis a gróf néhány levelében, amelyek valamivel később érkeztek, a hercegné valami furcsát fedezett fel. Nem írt erről bővebben, de azt tanácsolta, néhány napig halassza még el Pármai útját, s írja azt a fejedelem asszonynak, hogy beteg. De a hercegné és Fabrizio ennek ellenére rögtön ebéd után elindultak Pármába. A hercegné ugyan magának sem vallotta be, de ő azért igyekezett annyira, hogy siettesse Crescenzi Márki házasságát. Fabrizio meg oly lázas örömmel utazott, amit nagynénje nevetségesnek tartott. A fiú abban reménykedett, hamarosan ismét látja Cléliát. Arra gondolt, akár akarata ellenére is megszükteti a lányt, ha másként nem tudja megakadályozni a Crescenzi házasságot. Nagyon vidáman utaztak mind a ketten a hercegné és unokaöccse. A Párma előtti postaállomáson Fabrizio megállapodott rövid időre, hogy felöltse papírruháját, rendesen csak úgy öltözött, mint aki gyászol. Amikor visszatért a hercegnéhez, nagynénje így fogadta. Valami gyanúsat és megmagyarázhatatlant érzek a gróf leveleiben. Ha rám hallgatsz, itt maradsz még néhány óráig, mihet beszéltem a gróffal, rögtön futárt küldök hozzád. Fabrizio csak hosszas vonakodás után hallgatott a józan tanácsra. A gróf újjongva fogadta hercegnét olyan kitörő boldogsággal, mint egy 15 éves gyerek. A feleségének nevezte. De politikáról sokáig nem akart beszélni. Amikor végre mégis visszatértek a rideg valósághoz, ezt mondta. Nagyon jól tetted, hogy nem engedted Fabriciót hivatalosan megérkezni. Itt benne vagyunk a legnagyobb reakcióban. Kitalálnád, de kit rendelt mellém a fejedelem igazságügyminiszternek? Rassit, drágám, Rassit, akivel azokban a forró napokban úgy bántam, mint egy csirkefogóval, mint hogy az is. Erről jut eszembe, hogy itt mindent elhallgatnak, ami történt. Ha lapunkat olvasod, vagy megtudod, hogy a fellegvár egyik tisztviselője bizonyos Barbone lebukott egy kocsiról és meghalt. Az a 61 néhány gazember, akit lelövettem, mikor megtámadták a parkban a fejedelem szobrát, mind kitűnően érzi magát, most éppen utazgatnak. Zurla gróf, a belügyminiszter maga ment el ezeknek a nyomorult hősöknek a lakására, és mindenhol 15 zekhinót adott a családnak vagy a barátoknak, rájuk kiállt, vagy azt kell mondani, a halott elutazott. És szigorúan megfenyegette a családot, azonnal börtönbe kerülnek, ha sejtetni merik, hogy a megboldogultakat megölték. Saját minisztériumomból a külügyből egy tisztviselő azzal a megbízással utazott Milánóba és Torinóba, hogy megegyezzék az ottani újságírókkal, ne írják meg a szerencsétlen eseményt. Ez a szentesített kifejezés. A külügyi tisztviselőnek el kell utaznia Párizsba és Londonba is, hogy minden napilapban félhivatalosan megcáfolja mindazt, amit az itteni zavargásokból esetleg megírtak. Egy másik tisztviselőnk Bolonyába és Firenzébe ment, mindenre én csak vállat vontam. Majd ezt mondta. Milyen mulatságos, hogy ilyen korú ember, mint én, őszintén lelkesedtem abban a percben, amikor a testőrökhöz beszéltem, és letéptem a hitvány P. tábornok válrojtját. Abban a pillanatban habozás nélkül életemet adtam volna a fejedelemért, most már tudom, ostoba vég lett volna. Na, a fejedelem, ez a derék fiatalember 100 tallért megadna, ha beteg ágyban meghalnék. Még nem meri a lemondásomat kérni, de csak a legritkábban tárgyalunk. Írásbeli jelentéseket küldhetek csak neki egész sereget, ahogyan a meghalt fejedelemmel is tettem Fabrizio bebörtönzése után. Igaz, nem készíthettem hajbodorító papírt a Rizzo ellen hozott ítéletből, s igen egyszerű az oka. Az a Bitang Rassi nem adta ki az ítéletet. Tehát nagyon jól tetted, hogy nem engedted Fabriciót hivatalosan megérkezni. Az ítélet még mindig végrehajtható, bár nem hiszem, hogy Rassi ma lemerné tartóztatni unokaöcsénket, de lehetséges, hogy 2 hét múlva már elég bátor lesz hozzá. Ha Fabrizio mindenáron be akar jönni a városba, lakjon nálam. De hát mi történt? Mi történt itt? Kiáltott fel a hercegné elámulva. Elhittették a fejedelemmel, hogy diktátor akarok lenni. A haza megmentője, és őt úgy akarom vezetni akár egy gyereket. És van egy súlyosabb is. Állítólag azt a végzetes szót mondtam róla, az a gyerek. Talán mondtam is, nagyon lángoltam aznap, például bátor férfinak tartottam őt, mert néha nem fél túlságosan, amikor életében először lövöldöztek körülötte. Valójában eszes. Jobb modorú is, mint az apja. Szóval nem ismételhetem elégszer, tulajdonképpen tisztességes és jó. De őszinte fiatal szíve megborzad, ha valamilyen gazságot említenek előtte, azt hiszi, éppen az az ember sötét lelkű, aki ilyen dolgokat lát. Sohasem szabad elfelejtenünk, hogyan nevelték őt. Magának kellett volna gondolnia rá, hogy egy napon ő kerül a trónra. Értelmes embert kellett volna helyezni melléje. Hát, először is itt van Condillac, abbé példája, akit elődöm Felino már kihívott ide, és az abbé tanítványából az ostobák királya lett. Állandóan csak körmeneteken vett részt, és 1796-ban nem tudott megfelelően tárgyalni Bonaparte tábornokkal, aki megháromszorozhatta volna birodalma területét. Másodszor meg sohasem hittem, hogy egyfolytában 10 évig miniszter leszek. Most, hogy mindenből kiábrándultam, mi már egy hónapja össze akarok szedni 1 milliót, mielőtt itt hagynám ezt a bolond zűrzavart, melyben rendet teremtettem. Ha én nem vagyok, Párma 2 hónap múlva a köztársaság és költőnk, Ferrante Palla a diktátora. Palla nevére a hercegné elpirult, a gróf nem tudott semmit. A 18. század ismert monarchikus államformájához térünk majd vissza. A gyóntatóhoz és a szeretőhöz. A fejedelem lelkeméjén csak az ásványtant kedvel, és talán még magát, kedves hercegné, amióta uralkodik komornyikja, akinek bátyját 9 havi szolgálat után most neveztettem ki kapitánnyá, telebeszélte a fejét, hogy neki mindenki másnál boldogabbnak kell lennie, mert arcmása rákerül majd a tallérokra. Gyönyörű elképzelés, melyből csak unalom sarjadhat. Folytatta. Most azután az unalom ellen egy szárnysegédre volna szüksége. Nos, hát ha felajánlana nekem ezt a sokat emlegetett milliót, melyre szükségünk volna, hogy jól érhessünk Nápolyban vagy Párizsban, akkor sem volna kedvem rá, hogy unalmát gyógyítgassam, és naponta 4-5 órát töltsek ő felségével. Különben pedig, mivel én vagyok az okosabbik, 1 hónap múlva már veszélyes szörnyetegnek tartana úgyis. Elgondolkodott. A boldogult fejedelem gonosz volt és irigy, de háborúkat indított és hadseregeket vezényelt, és ez valamilyen biztonságot lopott belé. Valahogy mégis fejedelmi anyagból volt, és én jó vagy rossz minisztere lehettem. Emellett a becsületes fiú mellett, aki ártatlan és tisztességes, cselszövővé kell válnom. Versenghetek a palota legutolsó kis nőstényeivel, és alul fogok maradni, mert 100 fontos részlet nem érdekel. Például, 3 nappal ezelőtt az egyik asszony, aki minden reggel szétosztja a fehér törülközőket az egyes lakosztályokban, azt eszelte ki, hogy elveszíti a fejedelem egyik angol íróasztalának kulcsát. Erre ő felsége nem volt hajlandó azokkal az ügyekkel foglalkozni, melyeknek iratai abban az íróasztalban voltak. Természetesen 20 frankért ki lehet emeltetni a hátsó deszkákat, vagy állkulcsot lehet használni. 5. rán Uccio Ernesto kijelentette, ezzel rosszra oktatná az udvari lakatost. Folytatta. Mostanáig nem tudott egyfolytában 3 napig kitartani valamilyen elhatározása mellett. Ha a gazdag Márkinénak születik, ez a fiatal fejedelem udvarának legértékesebb embere lett volna, olyasféle ember, amilyen 16. Lajos volt. De Jámbor gyerekességével hogyan tud majd védekezni a sok ravasz kelepce ellen? A maga ellenségének rá Verzi Márkinénak szalonja már is erősebb, mint bármikor. Felfedezték, hogy én, aki a népre lövettem, aki elszántam magam rá, hogy akár 3000 embert megöletek, de nem engedem megsérteni annak a fejedelemnek a szobrát, aki az uralkodom volt, én, igen, én vad liberális vagyok, alkotmánytervezetet akartam aláíratni a fejedelemmel, és még 100 ilyen őrültséggel rágalmaznak. Annyit fecsegnek a köztársaságról, az őrültek meghiúsítják, hogy élvezhessük a legkellemesebb monarchiát. Tehát, asszonyom, a mai liberális pártban, melynek vezetője lettem, ellenségeim jó voltából, maga az egyetlen, akiről a fejedelem nem nyilatkozott kedvezőtlenül. Az érsek teljesen kegyvesztett lett, mert mindvégig tisztességes maradt és józanul nyilatkozott arról, amit én azon a szerencsétlen napon tettem. És még hozzátette, azután a nap után, amit akkor még nem neveztek szerencsétlennek, amikor még igaz volt, hogy a nép fellázadt, a fejedelem azt mondta az érseknek, hogy herceggé emel, nehogy magának kisebb címe legyen, ha feleségül veszem. Ma azt hiszem, Rassit teszi meg grófá. Rassit, akinek én szereztem meg a nemességet, amikor eladta nekem a boldogult fejedelem titkait. És ha ez a kinevezés valóban megtörténik, engem szomorú tökfilkónak fognak tartani. És a szegény fiatal fejedelem elmerül a pocsolyában, mondta a hercegné. Természetesen, de valójában ő az úr, és ezt két héten belül lesimít róla mindent, ami nevetséges. Így hát, drága hercegné, tegyünk úgy, mint a trik-trak játékban, lépjünk le. De szegények leszünk ám. De tulajdonképpen sem maga, sem én nem kívánjuk a nagy gazdagságot. A Nápolyban a San Carlo egyik páholyában ad nekem egy széket, és ezen kívül kapok még egy lovat is. Több vagyok, mint elégedett. Magának vagy nekem sohasem az a csekélység ad rangot, hogy mennyi a pénzünk, hanem az, hogy kiváló emberek milyen örömmel jönnek el egy csésze teját meginni nálunk. És mi történt volna akkor, kezdte újra a hercegné, ha azon a szerencsétlen napon maga félrehúzódik, amit remélem a jövőben meg is tesz? A katonák barátkoztak volna a néppel. Három napig öltek és gyújtogattak volna, mert 100 év kell még ahhoz, hogy nálunk a köztársaság ne legyen valamilyen őrültség. Majd 2 hétig fosztogattak volna, míg azután 2-3 idegen ezred véget nem vetett volna az egésznek. Ferrante Palla ott volt a nép között, vakmerően és lángolva, mint mindig. Akadt legalább tucatnyi barátja, aki ugyanúgy viselkedett, mint ő. Ebből majd Rassi gyönyörű összeesküvést sző. Annyi bizonyos, hogy valószínűtlenül rongyos ruhában, tele marokkal szórta az aranyat. A sok új hírtől felvillanyozva a hercegné a fejedelem asszonyhoz sietett, hogy köszönetet mondjon. Amikor belépett a fejedelem asszonyhoz, a ruhatár gondozásával megbízott udvarhölgy átadta neki azt a kis aranykulcsot, melyet az övre tűzve szokás viselni, s mely a legnagyobb rangot jelzi a palotának abban a részében, ahol a fejedelem asszony parancsol. Clara Paolina sietve távozásra szólított fel mindenkit. Amikor kettesben maradt barátnőjével, néhány percig álhatatosan félszavakkal igyekezett megértetni magát, a hercegné sehogyan sem tudta megfejteni, mit jelent ez, és csak nagyon óvatosan felelgetett. Végre a fejedelem asszony zokogni kezdett, átölelte a hercegnét és felkiáltott. Hát megint kezdődik a szenvedésem. A fiam még rosszabbul bánik majd velem, mint az apja. A hercegné hevesen közbevágott. Azt nem engedem meg. De ehhez arra van szükségem, hogy felséges asszonyom elfogadja hódolat teljes hálámat és mély tiszteletemet. Mire gondol? Kiáltott fel a fejedelem asszony nyugtalanul, attól félt, hogy a hercegné már is lemond. Mire? Valahányszor felséged megengedi nekem, hogy jobb felé fordítsam ennek a kínai porcelán törpének remegő állát itt a kandallón, arra is engedélyt ad, őszintén kimondhatok mindent. Ez az egész, drága hercegné, sóhajtotta felszabadultan Clara Paolina. Felállt és maga állította megfelelő helyzetbe a kis kínai figurát. Beszéljen teljesen őszintén, kedves főudvarmesternőm, mondta elbűvölő kedvességgel. Felséges asszonyom, kezdte a hercegné. Felséget tisztán látja a helyzetet. Mind a ketten a legnagyobb veszélybe kerültünk. A Fabrizio ellenhozott ítéletet nem vonták vissza, tehát amelyik napon meg akarnak tőlem szabadulni, és felségedet sérteni akarják, Fabriziót ismét lecsukják. Még sohasem voltunk ilyen rossz helyzetben. Ami engem illet, én felesége leszek a grófnak, és letelepszünk Nápolyban vagy Párizsban. Az a legfrissebb hálátlanság, amely éppen most érte Moszka grófot, egész elkedvetlenítette és eltávolította őt a politikától, és ha nem gondolnék felséged érdekeire, azt tanácsolnám a grófnak, csak abban az esetben tartson ki ebben az űrzavarban, ha a fejedelem óriási összeget ad neki. Engedje meg, felséges asszonyom, hadd világosítsam fel, a grófnak 130 000 frankja volt, amikor kezébe vette itt az államügyeket, és még mindig alig rendelkezik 20 000 lira évjáradékkal. Hiába sürgettem már régen, törődjék a vagyonával is. Míg azután most, amikor nem voltam itt, leleplezte és kitette a fejedelem nagy bérlőit, akik gazemberek voltak, más gazemberekkel helyettesítette őket, akiktől 800 000 frankot kapott. Ez igaz? Kiáltott a fejedelem asszony csodálkozva. Istenem, ez nagyon bánt. Felséges asszonyom, nézett rá a hercegné hideg nyugalommal. Visszafordítsam a törpét balra?
Ó, nem, nem. De rosszul esik hallanom, hogy egy jellemes embernek, mint a gróf, kell az ilyen nyereség. Ha nem lopott volna, minden tisztességes ember lenézné.
Istenem, így volna?
A hercegné rögtön felelt. Felséges asszonyom, az egyetlen kivétel barátom Crescenzi Márki, akinek 300 000 vagy 400 000 lira a jövedelme. Rajta kívül itt mindenki más lop. És miért ne lopnának abban az országban, ahol a legnagyobb szolgálatokért sem hálásak egy hónapnál tovább? A kegyvesztést egyetlen kézzel foghatta dolog éli túl, a pénz. Szörnyű igazságokat fogok mondani, felséges asszonyom. Csak mondja, megengedem. A fejedelem asszony mélyet sóhajtott. De nem titkolom, kegyetlenül kellemetlenek. Figyeljen hát, felséges asszonyom. Ő felsége, a fia kifogástalanul becsületes férfi. És mégis sokkal szerencsétlenebbé teheti felségedet, mint az apja. A boldogult fejedelem körülbelül olyan volt, mint mindenki. Mostani uralkodónkról nem tudhatjuk, hogy 3 napig ugyanazt akarja-e, tehát ha biztosak akarunk lenni felőle, szünet nélkül vele kell lennünk, és meg kell akadályoznunk, hogy bárkivel beszéljen. Ezt az igazságot azonban nem nehéz felfedezni, és az új ultrapárt, melyet 2 SS lény vezet, Rassi és Raverzi Márkiné, igyekezni fog a fejedelemnek szeretőt szállítani. Ennek a hölgynek megengedik majd, hogy meggazdagodjék, és néhány kisebb állást is kioszthat, de neki viszont szállítania kell a pártnak a fejedelem nem változó akaratát. Folytatta. Ahhoz, hogy én biztosan megállhassak felséged udvarában, el kell érnem azt, hogy Rassit leköpjék és száműzzék, ezen kívül azt kívánom, hogy Fabrizio felett a legtisztességesebb bírák ítélkezzenek, a legtisztességesebbek, akiket csak a pármai fejedelemségben találunk. Ha ezek a bírák elismerik, hogy Fabrizio ártatlan, és én remélem, hogy így lesz, könnyen teljesíthető érsekünk kívánsága, Fabrizio legyen érseki helynök, s később az utóda. Ha mindezt nem sikerül elérnem, mi a gróffal visszavonulunk, akkor távozóban ezt a tanácsot adom felségednek. Soha ne bocsásson meg Rassinak, és soha ne hagyja el fia fejedelemségét. Ha a közelben marad, ez a jó fiú nem okozhat komoly bajt felségednek. Kellő figyelemmel követtem a gondolatait, felelte a fejedelem asszony mosolyogva. Tehát nekem kellene a fiam számára szeretőt keresnem. Nem, felséges asszonyom, de mindenek előtt arról gondoskodjék, hogy csak felséged szalonjaiban érezze jól magát. Így beszélgettek még sokáig, s mintha hályog hult volna le a gyanútlan és okos fejedelem asszony szeméről. A hercegné egyik futára hírül vitte Fabriciónak, hogy titokban bejöhet a városba. Nem ismerhette meg senki. Parasztnak öltözve élt egy gesztenyárus fabódéjában, mely ott állt a fellegvár kapujával szemben, a sétány fáj alatt.